És hiszel neki? Amíg előttem volt, hittem neki. Világos szürke szeméből egyszerre sugárzik őszinteség és jóság. Vagy azt is mondhatnám, lelki egyszerűség. Már 12 éve özvegy, magányosan él, unoka húgán kívül, akit alig lát, nincs is családja. Reggel bevásárol. Délután többnyire a túlírják kertjében üldögél egy padon. Nem panaszkodik, nem is unatkozik. Mint az egyedül lét nem is volna olyan nyomasztó a számára. Tudod, hogy sok öregasszony él így? Jó, jó, de ebben van valami különös, amit nem tudnék megfogalmazni. Mire hazaértek, már leszállt az este, a levegő hűvösebb volt, korán lefeküdtek, és másnap reggel, mivel az idő még mindig szép volt, Megré úgy döntött, hogy gyalog megy a hivatalba. Egy halom levél várta, mint mindig, még maradt ideje, hogy átfussa őket, és néhány szót váltson a nyomozókkal, mielőtt jelentéstételre megy. Semmilyen fontos ügy nem volt folyamatban. Semmi különös nem történt délelőtt, úgy határozott, hogy a Dauphin téren ebédel. Telefonált a feleségének, hogy nem megy haza. Ebéd után át akart menni a Pont Neufön, a mégisszeri rakpartra. A véletlen azonban megakadályozta benne. Egy régi kollégájával találkozott össze, aki már nyugdíjban volt, és jó negyed órát csevegtek a napon. Délután kétszer is eszébe jutott az idős hölgy, akit a felügyelők már el is kereszteltek Megré bolond öregasszonyának. De mindkétszer későbbre halasztott a látogatást, talán majd holnap. Vajon nem élcelődnének-e rajta az újságok, ha tudomást szereznének erről az újabb históriáról? A helyüket változtató tárgyakról? Ezen az estén televíziót néztek. Másnap busszal ment az irodába, mert késő volt már. Délfelé járt, amikor az első kerületi rendőrszoba parancsnoka telefonált. Egy bizonyos ügy foglalkoztat, és azt hiszem, hogy érdekelni fogja a csoportját. A házfelügyelőnő azt mondta, hogy az egyik felügyelője, egy fiatal, nagyon csinos fiú járt ott. Rossz előérzete támadt. Megészeli rakpart? Igen. Meghalt az öreg asszony? Igen. A helyszínről telefonál. A földszinten vagyok, a madárkereskedőnél. A lakásban nincs telefon. Azonnal megyek. Lapuen a szomszédos szobában volt. Gyere! Valami komoly, főnök? Neked is, nekem is. Arról az idős hölgyről van szó. Arról a fehér kalapos szürke szeműről? Arról. Meghalt. Meggyilkolták? Azt hiszem. Különben nem riasztott volna az őrsparancsnok. Nem ültek kocsiba, mert gyalogosan gyorsabb volt a nagy forgalomban. Az őrsparancsnok, Janton, akit jól ismert Megré, már ott várakozott a járdaszélen, egy láncocskával a rúdjához kötött papagáj mellett. Ismeri ezt az asszonyt, főfelügyelő úr? Csak egy ízben találkoztam vele. Megígértem, hogy egyszer ellátogatok hozzá. Tegnap csak nem ide jöttem már. Vajon változtatott volna ez a dolgok menetén? Van valaki odafönt? Az egyik emberem, és Fornió doktor, éppen most érkezett meg. Hogy halt meg? Még nem tudom. Az egyik szomszédasszony a második emeltről úgy 10:30 felé látta, hogy az ajtó félig nyitva. Nem tulajdonított neki jelentőséget, és bevásárolni ment. Amikor visszatért, az ajtó még mindig nyitva volt. És akkor szólongatni kezdte. Antoine, Antoine, itthon van már? Mivel nem kapott választ, belőtte az ajtót, csak nem belebotlott a holttestbe. A földön feküdt. Igen, a szalomban. A szomszédasszony tüstént hívta az őrszobát. Megré lassan lépkedett felfelé a lépcsőn, arca komor volt. Milyen öltözéket visel? Még az a fehér kalap és kesztyű van rajta, amit az utcára vett fel. Semmilyen külső sérülés? Nem láttam semmit. A házfelügyelő elmondta, hogy 3 napja a maga egyik embere itt járt, és kérdéseket tett fel neki az öreg asszonyról. Ezért is hívta magát rögtön. Fornió doktor a szőnyegen térdelt, és amikor a 3 férfi belépett, felállt. Kezet szorítottak. Megállapította a halálokát? Hulladás. Azt akarja mondani, hogy megfojtották? Nem is egészen azt. Valami fehér neműt használtak, egy törülközőt, vagy éppen egy zsebkendőt, amit rászorítottak az orrára és a szájára, ami csak be nem következett a halál. Bizonyos benne. A boncolás után majd kiderül. Tárva volt az ablak, és a földszintről fölhaladszott a madárkák csipogása. Mit gondol, mikor történhetett a dolog? Tegnap késő délután, vagy már este. Az idős hölgy, így holtan, még kisebbnek, még vékonyabbnak látszott, mint életében. Kicsi kis teste volt, egyik lába furcsán behúzva, mintha egy bábú feküdt volna ott, kificamodott lábbal. Az orvos lezárta a szemét. Az öregasszony arca és keze elefántcsont fehér volt. Véleménye szerint mennyi ideig tartott a halátusa? Nem könnyű pontos választ adni rá, főként időskora miatt. 5 perc, kicsit több vagy kevesebb. Telefonálj La Pointe az ügyészségre és a laboratóriumba. Kérd meg Morse-t, hogy küldje ki a csoportját. Rám már nincs szükségük, uraim, ide küldtem a hullaszállítót, hogy mihely tudják, vigyék el a holttestet a törvényszéki orvostani intézetbe. Az ősparancsnok leküldt az emberét, mert odalenn már kis csoport gyűlt össze. Oszlassa szét őket, nem vásárban vagyunk. Tény, hogy mindegyikük hozzászokott már a bűntényekhez, de ezen azért mégis megütköztek, talán főként, mert egy ilyen idős asszony volt az áldozat, talán mert nem látszott rajta külső sérülés. És ez a század elejét, vagy talán még a múlt századot idéző környezet. A tömör, mahagóni bútorok igen súlyosak voltak, bámulatosan ragyogtak. A fotelokon sötétvörös plüsshúzat, amilyen csak néhány vidéki szalonban látható. Rengeteg csecsebecse. Bekeretezett kép töltötte meg a szobát, szinte ellepték a virágos tapétával bevont falakat. Már csak az ügyészséget kell megvárnunk. Nem sokára jönnek, majd elküldik az írnok kísérletében az éppen kéznél lévő ügyészhelyettest. Körülnéz egy kicsit, és véget is ért a szemle. Mert hát valóban így zajlanak le többnyire az ilyen dolgok. Aztán a szakértők veszik birtokba helyet. Az ajtó zajtalanul kinyílt egy kicsit, és Megré hirtelen kiegyenesedett. Egy kislányka volt, aki nyilván egy másik emeleten lakott, és a zajra jött le. Gyakran jársz ide? Nem, még sohasem voltam. Hol laksz? Szemben. Ismered Antoine-t? Néha lépcsőházban láttam. Beszélgetett veled? Néha rám mosolygott. Soha nem kaptál tőle cukrot vagy csokoládét? Nem kaptam. Édesanyád hol van? A konyhában. Vezess oda hozzá. Elnézést kért az ősparancsnoktól. Ha megérkeznek az ügyészségről, küldjön valakit értem. Öreg ház volt ez már. Fal és mennyezet már régóta nem állt derékszögben. A parketta lécai között hézagok. Mama, egy úr akar beszélni veled. Az asszony kijött a konyhából, megtörölt a kezét a kötényében. Egy kis tojásabb maradt a könyöke táján. Megré, főfelügyelő. Véletlenül láttam, hogy a kislánya benyit a szemben lévő ajtón. Maga fedezte fel a holttestet? Miféle holttestet? Lucette, menj be a szobádba. A szomszéd asszonyét. Meghalt? Mindig mondtam, hogy előbb-utóbb meghal. Az ő korában már nem érhet magányosan az ember. Nyilván rosszul lett, és nem tudott segítséget hívni. Meggyilkolták. Én semmit sem hallottam. Igaz, olyan zajos ez a rakpart. Nem lövés végzett vele. Nem is ma reggel történt, hanem még tegnap délután vagy este. Szegény asszony. Egy kicsit büszkének tartottam, de nem haragudtam rá. Jóban voltak? Nem hiszem, hogy váltottam vele 10 mondatot a 7 év alatt, amióta itt lakunk. Nem tudja, hogyan élt. Néha láttam, amikor reggel elmegy. Télen fekete, nyáron fehér kalapot hordott, és mindig kesztyűt húzott, még a bevásárláshoz is. De hát ez az ő dolga, nem de? Látogatókat fogadott? Tudtam már nem. Várjon csak, 2-3-szor láttam, hogy egy eléggé megtermett kisé férfias nő csenget az ajtaján. Nappal? Inkább este, vacsora után valamivel. Az utóbbi időben nem vett észre jövés-menést a házban. Mindig nagy a jövés-menés. Az emberek úgy jönnek-mennek, mint valami vásárban. Házfelügyelő nő elő sem bújik az udvar mélyéről, nem törődik a lakókkal. A kislány felé fordult, aki most zajtalanul belépett. Mit mondtam neked? Még visszatűstünk a szobádba? Még visszajövök, majd, mert kénytelen vagyok minden lakót kikérdezni. Akkor hát nem tudják, hogy ki követte? Nem tudjuk. És hogyan fedezték fel? Egy második emeleti lakó vette észre, hogy az ajtó félig nyitva van. Mivel egy órával később sem volt még bezárva, az asszony bekiabált neki, aztán bement hozzá. Sejtem, hogy ki az, miből. Mert az a legkíváncsibb teremtés az egész házban. majd meglátja, hogy Rosin anyó volt. Lépteket, hangokat hallottak a folyósorról. Megri elindult, hogy csatlakozzék az ügyészségi emberekhez, akik éppen most érkeztek. Erre vezette őket. Fornió doktor már itt járt, de ma délelőtt nagyon sok a dolga, és kénytelen volt elmenni. Az ügyész helyettes, magas, fiatal, igen elegáns, választékos, modorú férfi volt. Meglepetten nézett körül, mintha még sohasem látott volna ilyen lakást. Aztán szőnyegen, görcsösen, összekucorodó alakra pillantott. Tudják, mi okozta a halálát? Fulladás. Nyilvánvaló, hogy nem igen tudott ellenállni. Ekkor Libár bíró lépett előre. Ő is érdeklődéssel nézte ezt a helyszínt. Mintha egy régi film peregne, jegyezte meg. Lapuent is visszajött már, és tekintette, meg Rével találkozott. Nem szóltak semmit, de egyet gondoltak. Kettő. Azt hiszem, jó lenne, ha ide küldenék 2-3 rendőrt, hogy távol tartsák a kíváncsiskodókat, javasolta az őrsparancsnok. A lakók már csoportba gyűltek a folyosón és a lépcsőházban. Az ügyészség emberei nem időztek tovább a helyszínen, a törvényszéki orvostani intézet munkatársai pedig elvitték a holttestet. Lapuert észrevette, hogy Megré komor arca sápadt. 3 nappal ezelőtt Megré még nem ismerte halottat, még csak nem is hallott róla. De az asszony a képzelet szülte, vagy a valóság okozta szorongásval ő hozzáfordult. Személyesen próbált beszélni vele, mert bízott benne, és ő most is úgy látja maga előtt, ahogy csodálattól ragyogó szemmel megszólítja Járdán. Egyszerűen bolondnak, vagy félbolondnak tartotta, pedig valami homályos kételj élt a lelke mélyén, és megígérte neki, hogy meglátogatja. Talán éppen ma délután jött volna el. Már késő volt. Valóban meggyilkolták, nem hiába félt szegény. Gyűjtsék össze az új lenyomatokat, minden helyiségben, minden tárgyról, még azokról is, amelyekhez nemigen nyúlhattak, mondta Megrém. Zűrzavaros hangokat hallott a folyósorról, kinyitotta egy kicsit az ajtót. Vagy egy tucat újságíró és fényképé zsibbongott kint, akiket a rendőr nem engedett be a lakásba. Valaki mikrofont tartott Megré elé. Miféle bünténnyől van szó, főfelügyelő úr? Semmit sem tudok róla, uraim. Csak annyit mondhatok, hogy a nyomozás még el sem kezdődött. Ki volt az áldozat? Egy idős hölgy. Antoine de Carménynak hívják. Már elmondta a házmesterné. Azt is elmondta, hogy a hét elején itt járt a maga embere, és kérdezősködött felőle. Oka volt rá azt gondolni, hogy veszélyben van? Csak azt tudom mondani, hogy pillanatnyilag semmit sem tudok. Ugye magányosan élt, és nem fogadott senkit? Tudtunkkal ez volt a helyzet. De van egy unokahúga, akinek nem tudom a nevét, az néha meglátogatta. Masszírozó nő, nem messze lakik innét a túlparton, a Pont Neufnél. A magnetofon rögzítette ezt a rövid nyilatkozatot. Majd megjelenik a délutáni lapokban. Akkor valószínűleg az unokahúg is jelentkezik majd. Nem fényképezhetnénk le a lakást? Még nem. A bűnügyi szakértők dolgoznak bent. Most pedig kérem, hagyják szabadon a folyósot és a lépcsőházat. Az udvarban várjuk. Megré újból becsukta az ajtót, és végre bejárhatta a lakást. Az előszobából a szalomba lépett az ember, ahol Antoinét megtámadták, amikor hazatért szokásos sétájáról a túlírják kertjéből. Valaki járt a lakásban, míg ő nem volt otthon, ahogyan gyanította. De mit kereshetett? Mit rejthetett a lakás? Ami indokolhatta ezt az álhatatosságot. Nyilván korábban tért haza, mint szokott, és rajta kapott, betolakodó eltette láb alól. Vajon ez nem arra val, hogy az öregasszony ismert a betolakodót? Máskülönben az illető el is menekülhetett volna. Miért kellett megölnie az öreg hölgyet? Vannak új lenyomatok? Eddig csak az öregasszonyét találtuk. Azon kívül a szalon azt áll az orvosét. Ezeket már lassan megismerjük. A szalonnak 2 ablaka volt, és mint az emelet minden helyiség alacsony volt. Egy ajtó nyílt az ebédlőbe, amely épp olyan divatja múltnak látszott, mint a többi, és mint maga az idős hölgy. Az egyik sarokban egy lábú, kerek kisasztalon hatalmas növény zöldelt, egy szövettel borított cserépben. Mindenütt rend és kínos tisztaság. Az ebédlőnek csak egyetlen ablaka volt. Vele szemben ajtó nyílt a konyhába. A kenyeres dobozban még friss a kenyér. A hűtőszekrényben több kis csomagot talált meg Ré. Az egyikben néhány szelet sonka, a másikban sertésborda. Aztán egy fej saláta és fél üveg tej. Már csak egy szoba volt hátra, ez is az udvarra nézett, mint a konyha, a hálószoba. Óriás tükrös szekrénye diófából, mint az ágy, meg a többi bútor. A padlót kifakult, erősen kopott keleti szőnyeg borította. Mindenből bizonyos méltóság áradt. Nyilván vissza kell majd jönnie délután, hogy egyenként is átvizsgáljon minden tárgyat, beleértve a fali szekrénykék és fiókok tartalmát. Végeztünk, főnök! A fényképészek vitték el a masináikat, de csak az öreg asszony új lenyomatait találták. Meg Ré utasítást adott a rendőrnek, hogy senkit se engedjen.